Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Nagy Sármáson vendégeskedünk. Meghívottainkkal, Barta Erzsébet tanítónővel, iskolaigazgató helyettessel, Lukács Melinda óvodapedagógussal, Székely Rózália nyugalmazott tanárnővel, és Nagy Arankával, a Diakónia munkatársával az iskolai életről, a Kallós Alapítvány által működtetett szorványkollégiumról, valamint az idős beteg személyeknek nyújtott szolgáltatásról beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Barta Erzsébet vagyok, a Nagysármási Samuel Mikó Elméleti Liceum tanítója, és egyben aligazgatója.
Én, ha jól tudom, óvodától egészen szakiskoláig van lehetőség itt önöknél tanulni. Román és magyar tagozaton képezik a diákokat. Hányan vannak, és hogy oszlanak meg?
A Nagysármási iskolában és a hozzátartozó falvakban összesen 1054 diák tanul, ezek közül 160 óvodás, 297 elemi iskolás, 289 gimnazista, 227 liceumista és 81 szakiskolás diák van. Óvodától nyolcadik osztályig van magyar szekció is, óvodában 31 óvodás tanul, elemi iskolában 35 magyar diák van, míg az 5-8 osztályban 30 magyar diák tanul.
A szakiskolában és liceumban nem tanulnak magyar gyerekek?
Vannak magyar gyerekek, de ők román nyelven tanulnak. Mezőgazdasági profilban tanulnak a gyerekek, általában fiúk, de van néhány kislány is.
Mennyire küszködnek azzal a problémával, hogy fogyóban vannak a gyerekek, és esetleg fennáll az a veszély, hogy nem tudunk osztályt indítani, vagy nem úgy indítjuk, ahogy mi szeretnénk, össze kell vonni az osztályokat. Mert legtöbb településen az utóbbi időben ez is gond kezd lenni.
Az utóbbi időben a mi iskolánkban is lecsökkent a posztok száma. Először kezdődött az óvodánál, ahol 4 óvónői poszt helyett most már csak 2 van. Az 1-4 osztályban plusz az előkészítő osztályban 3 tanító tanít, és az 5-8 osztályban 2-2 osztály van összevonva, 5. a 7. és 6. a 8. osztályjal.
A tanári közösség az állandó?
Az óvónők és a tanítók címzetesek. A gimnáziumban is vannak címzetes tanáraink, de sajnos ott vannak olyanok is, akik szakképzetlen helyettesítők, és egy nyugdíjas tanárunk is van.
Sok az ingázó tanár? Vagy zömében helybeliek?
Vannak ingázó tanárok, akik Ludasról, Marosvásárhelyről vagy a környező falvakból ingáznak, de nagyobb része helybéli.
Ez a vírusjárvány mennyire nehezítette meg az önök dolgát? Tudják az online oktatást végezni, vagy elég sok problémába ütköznek?
A tavaly, mikor márciusban az online oktatás elkezdődött, akkor minden tanár úgy oldotta meg, ahogy ő gondolta, egyesek Skype-on, mások Messengeren, mások különböző platformokon. Az ősszel az iskola készített egy közös platformot a Classroom-on, és minden tanár, minden diák azt használja. A platform eléggé jól működik, csak sajnos a diákoknak az otthoni internettel van problémájuk, hogy néha nem tudnak bekapcsolódni, vagy ha be is kapcsolódnak, szakadozik az internet, és akkor nem hallanak mindent a tanár munkájából.
A diákok mennyire veszik komolyan ezt az oktatást?
Hát aki az iskolába járáskor tanult, az most is komolyan odaáll és készül. Akik gyengébb képességűek, vagy egyszerűen nem érdekli annyira őket az iskola, azok bizony most is ritkábban lépnek be az online oktatásra, vagy egyáltalán.
És akkor mennyire lesz az reális, hogy szombaton is oktassunk, meg nyáron is oktassunk, hogy kitalálták a felettesei?
Nem tudom, hogyha ez nálunk megvalósítható lesz, mivel a diákok közül is nagyon sokan ingáznak, szombaton nincs busz, amivel ingázhatnának, és szerintem azok kellene bepótolják az anyagot, akik nem vettek részt az online tanításon.
Amúgy a körülmények milyenek, hogyha iskolába járhatnának a diákok, a szükséges minimum megvan, a környezet, az osztálytermek azok megfelelnek a mai követelményeknek?
Nagyjából igen. Az 1-4 osztályban itt Sármáson, meg a liceumban is nagyon szép termek vannak, tiszták, világosak, meg jól felszereltek. A falvakon is nagyjából minden iskola fel volt újítva. Egyedül a sármási gimnázium, ahol a román gyerekek járnak, meg a magyar osztályok is, ahova járnak, a régi bentlakás épülete nincsenek annyira felszerelve, mint a többi termek. A román gyerekek, ahova járnak, azt az épületet az idén le is zárták, mert egy nagymértékű beruházás lesz ott, ahol az iskolát teljesen felújítják.
Hogy tudja tanítónőként azt elkönyvelni, hogy most már nem érinthettem meg a gyereket, nem úgy tanítunk, mint régebben. A gyereknek is szüksége van erre, és bizonyára a tanítónak is szüksége van a fizikai kontaktusra is. Védjük magunkat, és betartjuk az előírásokat, de nem okoz ez egy hiány érzetet a tanítóban?
De igen, a tanítóban is, és a gyerekben is. A gyerekeknek is nagyon hiányzik ez a közelség, az, hogy a tanító mellé megy, megsimogatja, látja, megfogja a kezét, együtt ír vele, főleg az első osztályban, ahol szükség van erre, és nem is tudják sokszor a diákok azt megállni, hogy a tanítóhoz ne közeledjenek, vagy éppen az osztálytársaikhoz. Nagyobb osztályokban ott már könnyebb, mert nagyobbak a gyerekek, és ők megértik, de a kicsik, akik az óvodába járnak, vagy az elemi osztályokba, azok akármennyire próbáljuk velük ezt betartani, nekik nem mindig sikerül.
Most hányadikosokat visz?
Nekem most másodikosaim vannak.
És az a kolléganő, aki most tanítja betűírásra a gyerekeket, az online hogy oldja meg? Vagy az anyuka majd megtanítja?
Szerintem neki a legnehezebb. Hallottam kolléganőktől, hogy úgy oldják meg, hogy felveszik a saját hangjukat, vagy saját magukat lefilmezik, amint táblán írják, bemutatják a betűelemeket, azt elküldik a gyereknek, és a gyerek azt többször megnézi, és a füzetébe utána, utánozva próbálja leírni. Meg vannak a munkafüzetek, amelyekben nagyon jól megvannak a betűk, a betűelemekből pontozva, és akkor ők csak ezeket a pontokat kell összekössék, ott gyakorolhatják, utána pedig írják a füzetbe, vagy éppen a munkafüzetbe.
Mi a legnagyobb gondjuk a Nagysármás iskolánál, ha vannak egyáltalán gondok?
A legnagyobb gondunk a gyereklétszám csökkenés, főleg magyar szekción, de sajnos már a román szekción is küzdünk ezzel a problémával. Emiatt nagyon nehéz a posztokat kialakítani. Azon kívül persze a felszereltség is, én azt mondom, hogy nagyon sok mindent kaptunk és vettünk az elmúlt évek során, de ahogy telik az idő, egyre újabb és újabb technológiai dolgokra lenne szükség, amelyek megkönnyítenék annyira a tanár munkáját is, mint a gyerekekét is, és érdekesebbé tenni a gyerekek részére a tanulást.
Mennyire küzdködnek azzal a problémával, hogy a környező nagyobb városok esetleg elszívják a gyerekeket, még ezt a keveset is, ami van, vagy nem jellemző Sármásra?
Jellemző, de csak a liceumban. Tehát a liceumi gyerekek valóban 8. osztály befejezése után nagyvárosokba mennek tovább tanulni, főleg az ügyesebb, értelmesebb gyerekek. Sokan mennek Vásárhelyre, meg Kolozsvárra is. A magyar gyerekek pedig ahhoz, hogy magyar szekción folytathassák a tanulást, ha nem tudják a szülők megengedni maguknak a nagyvárosokban való tanítatást, akkor Szamosújvárra viszik a gyerekeket a Téka Alapítványhoz, ahol a Kemény Zsigmond elméleti liceumban tanulhatnak tovább. Thank you.
Lukács Melinda vagyok, nagysármási lakos, és már 25 éve vagyok itt óvodapedagógus.
És az ön nevéhez fűződik a Szórvány Kollégium létrejötte is. Ennek hány éve már?
2012-ben született meg az ötlet, nem csak nekem, hanem Györfi Apolloniával. Gondoltuk el, valósággal az történt, hogy megijedtünk, hiszen észrevettük, hogy a gyerekeknek a létszáma nagyon csökken Nagysármáson, és lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a sármási magyar oktatást továbbra is ugyanazon a magas szinten tudjuk folytatni. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy a Szórványban, Nagysármás környékén, de már nem csak környékére utazgattunk gyerekekért, hanem még Besztercem megyébe is elkerültünk. Összeszedjük az olyan családból származó gyerekeket, akiknek nehezebb az életszínvonaluk, és a szülők nem tudnak sem anyagilag, sem szellemileg segíteni azoknak a magyar gyerekeknek, tovább fejlődni. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy adjunk lehetőséget ezeknek a családoknak, és a családok gyerekeinek is, hogy szépen tanuljanak meg magyarul beszélni, hiszen olyan gyerekeket is hoztunk, akik egyáltalán magyarul nem beszéltek.
Ezek a gyerekek magyar családból származtak, vagy vegyes családból?
Magyar családból származtak, és jó magyar csengésű nevük is volt. Az egész család románul beszélt, hát mai napig nem értettem, hogy miért, de szerencsére a gyerekek megtanultak, 6 gyerekük volt ennek a családnak, amelyből már 4 gyerek hozzánk járt, és megtanultak írni, olvasni, beszélni magyarul. A nagyobbak közül már a Válaszúti mezőgazdasági szakiskolába kerültek. Azon kívül Besztercem megyéből is hoztunk egy olyan kisfiút, aki szintén csak románul tudott, ott anyuka, apuka románul beszélt a családban, dédmama nevelte őket, és a dédmama egyedül beszélt magyarul, de a kisfiú nem, és ő is ugyanígy tanult meg magyarul, és ő is ugyanúgy elkerült most már a Válaszúti mezőgazdasági szakiskolába.
Bentlakásos rendszerben dolgoztak? Vagy reggel hozták, és délután vitték haza a gyerekeket?
Legelején, amikor nekünk kipattant az ötlet, hát azt sem tudtuk, hogy hova fussunk, kitől mit kérjünk, csak magunk között ott beszélgettük, hogy jó lenne, és hogy kitől is kérnénk segítséget. Eszünkbe jutott, hogy jó lenne megkérdezni Vetés László tiszteletes urat, aki majd hát útba igazít, és segít egy irányításra. Így kerültünk el a Válaszúti Kalos Alapítványhoz. Persze tőlük is kaptunk nagyon sok ötletet. Próbálkoztunk az első években, hogy ingáztattuk a gyerekeket. Nem volt egyszerűen egy olyan épület, ahol ezek a gyerekek lakni tudnának egy hétig. Nem volt épület, nem volt lehetőség még a délutáni iskoláztatásra se, és akkor az akkori adventista lelkészt megkértük, hogy segítsen ebben az érdekben, mivel náluk az imaházban, az alaksorban van egy olyan hely kialakítva, ahol ilyen biblia és vallásórákat tanítanak gyerekeknek, meg felnőtteknek is más összejöveteleket, és akkor az nekünk egy pár órára is jó lenne erre a célra, hogy a gyerekeket tanítsuk, és azután meg hazamennek. Tehát ez körülbelül 2 évig működött így. Szintén önkéntesként dolgoztunk. Amúgy a tanítónők, óvónők is besegítettek önkéntesként, beosztottuk magunkat minden nap, hogy ki mikor tudott jönni, hány órától hányig, és miután a gyerekekkel megtanultuk a leckét, leírtuk a házi feladatokat, azon kívül még voltak, akik sármásiak is bejártak ide tanulni, akiknek nehezen ment a tanulás, vagy éppenséggel vegyes házasságból származtak is, anyukájuk nem tudott segíteni. Azután pedig hazamentek. Reggel ugyanez a program, délben pedig egy meleg ebédet kaptak, azt is jó embereknek, és elég sok jó embernek a jóvoltából, mert ezt a Kalos Alapítvány akkor nem tudta állni, csak az ingáztatást, meg a kisbusz és a gépkocsi vezető fizetését. Ezt is meg kellett valahogy oldjuk, hogy egy meleg ebédet is tudjunk ezeknek a gyerekeknek adni, mert hát reggel korán felkeltek, délután 5 óráig nem ülhettek étlen szomjan. A helybéli vendéglőnél sikerült ezt az ebédet lefizetni, és minden nap, miután elmentünk a gyerekekkel oda ebédelni, azután fölmentünk az adventista imaházhoz, tanultunk meg, azután hazamentek a gyerekek.
Mennyire volt nehéz meggyőzni a szülőket, hogy ideadják a gyerekeket? Vagy ha nem terhelte anyagi költség, akkor szívesen adták legalább ingyen valaki, megtanítja magyarul írni, olvasni a gyereket.
Nagyon nehéz volt. Nagyon sok gyerek is volt 2012-ben, aki még jöhetett volna Sármásra, de sajnos a szülők nem akarták elengedni a gyerekeket maguk mellől. Valahogy úgy képzelték el ezt az egészet, hogy hát ez nehéz, hát nem tud elszakadni a szülő egy hétig a gyerektől, vagy mikor az ingázás is szó volt, akkor jaj, hát az baleset veszélyes, főleg télen, és csúszik, és nehezen lehet ingáztatni a gyereket, csak akkor inkább ott hagyták abba a faluban, a román iskolában. A szülők törték a magyar nyelvet, nehezen beszéltek, ugyanúgy a gyerekek, de voltak olyan családok, hogy semmi forma, semmi kép, akár ha ingyen is, bármit lehetett mondani, nem lehetett meggyőzni, hogy a gyerekek ide jöjjenek. Na, de én arra gondoltam, hogy azok, akik eljöttek, azoknak csak is jót tudtunk csinálni, megváltoztattuk az életüket, mert sok lehetőségre kaptak szert, és olyan más látókör alakult ki, hogy igenis az életükkel is tudtak valamit kezdeni, mert nem ragadtak oda le az úgymond tanyákra, vagy az olyan falvakra, ahol nincs lehetőség, hanem lehetőségük volt tovább tanulni, és biztos, hogy lehetőségük lesz ezután is olyan munkát is keresni, amellyel majd lehet ők is eltartják a családjaikat.
Arra volt-e példa, hogy látva a tevékenységüket, már maguktól is jelentkeztek családok, hogy ha lehet, akkor az én gyerekemet is vegyék be a csapatba.
Igen, voltak, főleg amikor beindult a bentlakást. Ebben a kettő évben nehezen jelentkeztek azért, mert az ingázás azért picit nehezítette a munkánkat, de miután a bentlakás felépült, a régi papi lakást újították föl bentlakássá, akkor már voltak, akik jelentkeztek, sőt, azelőtt való évben még egy kisfiú is 5 évesen ideadták a szülők, hogy Sármáson lakjon. Én elvállaltam, hogy 1 évig nálam lakjon, csak épp azért, hogy ne kajlódjon el. Ha már a szülőknek megvolt ez az akaratuk, hogy igenis a Norbika Sármáson tanuljon, és főleg magyar iskolában, ahol a faluban ők voltak egyedül magyar család, hogy beilleszkedjen minél hamarabb a magyar közösségbe.
Ezek a gyerekek mennyire nőnek össze a pedagógussal? Mert egy idő után olyan, mint egy nagy család.
Igen, nagyon is összenőnek a pedagógussal. Nem csak, hogy összenövünk, hanem sok mindent megbeszélünk, úgy, ahogy tetszett mondani, egy nagy család. Nem is tudom szavakban ezt kifejezni, azt szerintem érezni kell, közöttük kell élni.
A szemén látom, hogy csak éppen nem könnyezik, mert bizonyára, amikor elengedjük ezeket a gyerekeket, akkor olyan, mintha az enyémeket engedném szélnek.
Így van, tehát mintha a saját gyerekedet. Sokszor az én saját kislányomat is felvittem oda közéjük, és együtt játszottunk, vagy együtt tevékenykedtünk. A sármási gyermekek közül is nagyon sokan jöttek. Készítettünk ilyen műhelyeket, ahol a gyermekek tudtak tevékenykedni. Tehát egy nagyon szép kis csapat volt, és nagyon szép kis munka volt.
Ezekkel a családokkal kialakult egy ilyen bizalmi viszony? Úgyhogy tartják a kapcsolatot továbbra is?
Igen, kialakult egy bizalmi viszony, akivel állandóan kellett tartani a kapcsolatot, mert hát akár miért pedagógust hívták föl, jóért, rosszért, nem csak a dicsérő szavakért, de azért a munkának csak volt eredménye és látszata, mert nem maradt abban, és tovább is folytatódott, és én remélem, hogy ezután is, hát, ha még fognak jönni gyerekek, és több szülő fog majd azon elgondolkodni, hogy igenis a gyermekének egy pozitív előrehaladás, hogyha egy ilyen környezetben nevelkedik.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Székely Rozália vagyok, nyugdíjas volt helyettesítő tanár. Itt lakom Sármáson, itt végeztem az elméleti liceumot is, és nagyon szeretném a nyelveket az itteni elemi iskolába. Angol-francia tanítottam, és mellék foglalkozásként a zenét is. Mikor a Kallós Alapítvány itteni szorvány kollégiumával megüresedett a pedagógus poszt, akkor felkértek, hogyha elvállalnám a szórványból idehozó gyerekeknek a délutáni tanítását. Mivel hogy én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, nekem a legszebb zene a gyermekzsivaj, el is fogadtam, és azóta is, 2018 óta végzem ezt a munkát a sógornőmmel, aki éjszakai pedagógus, Székely Izabella. Mivel hogy mi egymást váltsuk, és egymást ismerjük, családba vagyunk, ezért a munka nagyon szépen megy, és gördülékeny, mert én besegítek neki, ő nekem, úgyhogy ez a gyerekek javára is van. Kialakult azóta egy olyan tényleg családi hangulat, mivel hogy én idősebb vagyok, én vagyok a nagymama, és a sógornőm az anyuka, és akkor mindig, ha egyik dorgál, akkor a másik megvéd, és akkor ez így nagyon jól megy. Jelenleg 9 állandó gyerekünk van, akik itt is alusznak, 2, aki hétközben beszok járni, és azon kívül még 4 gyerekünk van, akik vegyes családból vannak magyar tagozaton, és őket vállaltam, hogy délután megcsinálják a leckéjüket, és készen megtanult leckékkel mennek haza, úgyhogy otthon akkor nem kell foglalkozni, mivel hogy nem is tud, mert vagy az anyuka, vagy az apuka román. Azért, mert ilyen jó szándékkal voltak a szülők, tehát a román társ, hogy megengedte, hogy magyar tagozatra járjon a gyerek, mi ezzel segítünk, hogy akkor őket könnyítsük abba, hogy nem kell a gyerekekkel foglalkozni. Lényegében 15 gyerekkel foglalkozunk.
Mennyire nehéz ezekkel a gyerekekkel, tudva az, hogy milyen környezetből jönnek, plusz energiájába kerül a pedagógusnak, vagy egy vérbeli pedagógusnak minden gyerek ugyanaz, vagy olyan, mint a szobrásznak a fa, hogy ő már eleve látja benne a szobrot, a fába, meg a kőbe. Így a pedagógus is tudja, hogy mit tudok kihozni a gyerekből, és akkor én úgy állok hozzá.
Tulajdonképpen ahány ember annyi féles, annyi karakter, és annyi egyéniség, ez a gyerekeknél is. Tehát mi ezzel jövünk a világra a saját karakterünkkel. De ami megnehezíti ezt a családi háttér, mivel hogy vannak olyan családokból, ahol alkoholista az apuka, vagy analfabéta az anyuka, ilyenünk is van, vagy 8-an vannak egy családban, 2 szobában. Vannak odaadó szülők is, de nincs meg a kellő intelligencia szint, hogy segítsék a gyerekeket. Tehát ahány háttér, annyi nehézség, de ez idézőjelben mondott nehézség, mert tulajdonképpen a pedagógusnak az az élmény, hogyha ezeket ki tudja javítani, ki tudja csiszolni azt a kis gyémántot.
A 2020-as világjárvány mennyire tett be az alapítvány működésébe? Tehát mennyire kellett átrendezni a megszokott módszereket, az addig kialakult életüket, azóta nem úgy tanítanak, nem úgy jönnek a gyerekek, nem úgy kapják a támogatást, tehát sok minden apróság nem úgy működik.
Hát, mint minden szférában, én azt hiszem, hogy a gyerekek tanításába tett be a legkegyetlenebbül ez a járvány. Mert a tanítás abból áll, hogy testközelbe vagyunk. Nem csak az, hogy én veszem a tölcsért és beletöltöm a tudományt a gyereknek a fejébe, hanem kell az az emberi kapcsolat, amivel közel jutsz a gyerekhez, amivel felébreszted az étvágyát a tudáshoz. Megfogod a kezét, vagy megsimogatod, és ez mind kipipálódott, áthúzta ez a járvány. És nem csak ilyen téren, tehát ez szellemi, lelki téren, de bizony anyagi téren is, mert ugye már a támogatások elég megcsappantak, viszont a válaszúti vezetőség egy nagyon talpra esett team, ők mindent megtesznek, hogy nekünk hiányunk ne legyen. Az iskola bezárással persze a gyerekeink hazakerültek, ami rettenetes nagy vesztesség volt. A gyerekek számára elsősorban, mert lévén azt, hogy ők úgymond készen megkaptak itt mindent. Tehát nem csak az anyagiakból, mert a szellemi tudásból is. Mi azon voltunk, hogy amit az iskolába kaptak, mi délután folytattuk, és azt megerősítettük. Amit otthon bizony nem csinálnak. Mert vagy nem tudnak a szülők, mert legtöbb vegyes házasságból van, vagy olyan anyagi hátterük van, hogy 2 szobában 8 gyerek, ott a legnagyobb jó akarattal se lehet azért külön-külön tanulni. Nálunk ez úgy működött, hogy azért minden gyerekkel külön tanultunk. Hiába voltak egy osztályban, vannak olyan gyerekeink, hogy együtt vannak 5-be, vagy 6-ba, vagy 3 harmadikba, de azért mindegyik gyerekkel külön foglalkozunk délután. Ebből kimaradtak. Szeptemberben, mikor újra kezdődött a márciustól júniusig való kihagyás, elképzelhetetlen, hogy mit kaptunk vissza. Egy fél év kényszer szünet után szabályszerűen elfelejtettek írni, olvasni a gyerekeink. Tehát nem, hogy a szintjüket megtartsák, hanem nem tudtak semmit, tehát mindent újra kellett kezdeni. Az 1-4 osztályosokkal mindent újra kellett kezdeni. Hiába volt másodikos, harmadikos, mert kezdtük az alapoktól. Már most az alapítvány épületébe, a régi parokját, amit átépítettek az internátus maga, az nagyon szépen ki van alakítva. A tanulószobánk úgy van most felszerelve, hogy az ABC-től az utolsó 100-ig való számolásig mindenki van a falra függesztve a gyerekek segítségére, akkor van ott játszószoba, akikkel végeztük a tanulást, ők átmennek, hogy ne zavarják a többit, és akkor ott játszanak, vagy rajzolnak, vagy festenek, és ment a munka, de most, hogy ezt hogy fogjuk visszapótolni, ezt az újrakiesést, amit beindítottunk mi szeptembertől november 3-áig, ha jól emlékszem, akkor zárták le, az csak az előző évinek a veszítése volt. És akkor nekünk tulajdonképpen ez az évünk teljesen el van vesztődve. Újra kell építeni az egészet. Mert tulajdonképpen normális esetben is, mikor mi péntek délután hazaengedjük a gyerekeinket, mert péntek délután hazamennek, vasárnap délután jönnek vissza, vasárnap, mikor visszajönnek, újra kezdjük mindent, amit felépítettünk hétközben. Azt tessék elképzelni, hogy azért alapvető normákat nem tudnak ezek a gyerekek. Nem tudnak vécét használni, nem tudnak tisztálkodni, nem tudnak az asztalnál viselkedni. Tehát ezt mi mind fel kellett építsük, és utána a tudományos dolgát venni a tanításnak. Hogyha még ezen fejül, még a tanulás is kiesik, ez szörnyű.
Valaki kitalálta, hogy legyen szombati oktatás, meg nyári, egyelőre még úgy tudjuk, hogy javaslat, de mit fognak csinálni önök? Hogy tudják akkor megoldani ezt az egészet? Tehát a gyerek, hogyha szombaton iskolában van, akkor nem csak hétfőtől péntekig fognak dolgozni, hanem hétfőtől vasárnapig? Vagy hogy lesz, gondolkodtak ezen?
Ennek két hátulütője van, hogy finoman mondjam azt. Mert tulajdonképpen a gyerek, mert nálunk 6 évestől 14 évesig vannak gyerekek, tehát az előkészítő osztálytól egész 8 osztályig. Ezeknek kell az édesanyja. Kell a családi kör. Akármilyen nehéz viszonyokban vannak, akkor is vágyodnak haza. És akármilyen jó kondíciók vannak itt, és akármilyen nagy szeretettel vagyunk irántuk, a szülőket mi nem tudjuk pótolni. Tehát, hogyha ők hetente, bár azt a két napot nem tudják a szülőkkel tölteni, az őket lelkileg megtöri. Van a mi szempontunkból is egy óriási kérdés, hogyha a gyerek szombaton délbe kijön az iskolából, feljön hozzánk az internátusba, ugyebár a leckét meg kell tanulni hétfőre, mert otthon azt a fél napot biztos nem tanulásra fogja eltölteni, akkor én szombat este hazamegyek, vasárnap délután pedig haptákba állok, hogy jön a gyerek vissza. De milyen lélekkel jön az vissza. Akkor nekem az lesz az első, hogy egy kicsit pótoljam anyukát, kicsit szeretgetni, meg beszélgetni, meg mindenfélére, csak épp a tanulásról nem, és akkor kezdődik a hajsza előről. Ez valami őrületes hajszába vezet, ami senkinek se jó. Abszolút senkinek.
Önnek mi ad elégtételt? Mert olyan lelkesen beszél erről, hogyha én most szorvány gyerek lennék, bizonyára beiratkoznék ide önökhöz. Mi ad elégtételt, hogy ezek a gyerekek fel tudnak zárkozni többé-kevésbé?
Igen, hát nagyon sok. Azt nem úgy egy mondatban lehet elmondani, hogy ez vagy az az elégtétel. Elsősorban, akik ide kerültek hozzánk, azoknak már testvérei, rokonai is ide kívánkoznak és ide jönnek. Ebből a 8 gyerekes családból 6 volt nálunk. A nagyobbik kislány már válaszoltam a 8. után. Mikor lássuk, hogy abból a kis vad palántából, hogy milyen virág fejlődik, az
az szívet melengető, elszorult a szava, és könny szökött a szemébe, de érthető, és ez csak azt tudja megérteni igazán, aki benne van. És azt a szeretetet ezek a gyerekek jobban meg tudják adni, amit megérdemel a pedagógus, mint az, akinek olyan természetes, hogy ez így kell legyen.
Jaj, nagyon hálásak, ölelgetnek, puszilgatnak, megköszönik, tehát értékelni tudják azt, ami, ahogy tetszett mondani, ami természetes. Meg aztán vannak, akik már így kimentek a kezünkből, a tavaly 3 nyolcadikosunkat engedtük el, és olyan nagyon-nagyon jó, mikor jön az igazgatónő, és azt mondja, olyan jó gyerekeket adtatok nekünk. És tanulnak, és van olyan gyerekünk, aki itt kezdte el az 1-8-at, Borbély Józsika válaszúton szakiskolát végzett, és most Vásárhelyen egy autószerelő műhelyben dolgozik. Ez nagy előny, amit ő soha, ha otthon marad, nem tudta volna végezni. És mindenki, aki tőlünk kiment és válaszútra ment, szakmát tanulni, vagy liceumba ment, mindenki nagyon ügyesen helytállt a társadalomba. És ez egy nagy előny. Azt szoktuk mondani, hát a 15-ből, ha őt önfertartó lesz, és lesz valami vele, az már borzasztó nagy nyeresége a társadalomnak, de a 15-ből, ha mind a 15, akkor ez már álom.
Nagy Aronka. A diakóniánál dolgozom.
Régóta működik itt a diakónia?
11 éve. Vannak állandó betegek és alkalmi betegek is. Az állandókhoz mindig elmegyünk, az alkalmi csak amikor úgy kérik.
Mennyire jutnak el súlyos betegekhez is?
Attól függ, hogy mit kér a beteg is. Van, akinek a gyógyszert, és aki nagyon súlyos, ahhoz 3-4 is egy héten elmegyünk.
Ketten dolgoznak itt a nagysármási központnál, de kiszolgálják az ide tartozó falvakat is. Ez mennyire megterhelő vagy? Megvan, hogy melyik nap melyik településre mennek?
Igen, minden napra ki vannak szabva a betegek. És a kolléganőm, aki kijár a falvakra, megvan. Minden nap hova megy? Mert van Báld, Visinélú, van 2 Kisármás és van Lárga.
Van egy pár kilométerre Nagy Sármástól mindenik. Oda menni, visszajönni, ellátni a betegeket azért időbe telik.
Mi általában vérnyomást mindig mérünk nekiek. Aki cukorbeteg, annak a cukorszintjét is megmérjük. Soknak vásárolni kell, faktúrát kell fizetni. Ez a legfontosabb, az egész idős. Van 90 éves nekem nagyon sok, és ők nem tudnak elmenni.
Mennyire igényesek ezek az emberek, mikor vásárlásról van szó? Megmondják, hogy konkrétan milyen olajat, milyen cukrot kell venni? Nehogy véletlenül a másikat vegyem el, nem azt szoktam meg. Ilyennel találkozik-e?
Igen. Van, kinek állandóan vásárolok, ahol már jó. Akinek ritkábban ott van probléma is. Hogy nem ezt kellett, mert azt, vagy így, vagy úgy. és vannak problémás emberek is sok.
De ilyenkor legalább előre megkapja a pénzt, vagy utólag azt mondja, hogy ezt 10 banival olcsóban megvehettem volna, tehát tartsa meg magának.
Van, de azért mondjuk ez nem olyan nagy probléma. Egy személy, kettő mondjuk, aki ilyen problémákat csinál, nincs olyan nagy baj, de van, aki van.
Mennyire viszi az embereknek a problémáját munkaidő után is magával? Mert így, ahogy beszélgettünk, egy jótét lélekkel állok szembe, és el tudom képzelni, hogy azért otthon, mosogatás közben, vagy a család gondozása közben is azért arra gondol, jaj, Marika nének ez a baj, a szegény vajon most hogy van, a másiknak mi a baja. Le tudja tenni munkaidő után a más baját, vagy viszi magával?
Viszem magammal azért, mert amikor délután hazamész, akkor elkezded a tiédet, de mégis gondolkozol, hogy hónap mit kell tenni, és hová kell menni, és hol kezded. Van, amikor igen, van, amikor nem.
Ezek az emberek, akik ellátásra szorulnak, ezeknek a hozzátartozóik nincsenek, vagy nem gondoskodnak róluk, vagy miért fordulnak a diakóniához?
Hát azért fordulnak, mert szinte a legtöbbnek nem lakik itt Sármáson a gyermeke. És akinek itt is lakik, mindenki munkába megy. És reggel 6-tól és egész délig 2-ig, vagy nem tudom meddig van a programjuk. És akkor persze, hogy ha ma kell menni az orvoshoz, a gyermek nincs otthon. Ha nem tudom, mi pont kell anyunak, nincs otthon. És akkor azért van ilyen nagy szükség egy ilyen munkásról.
Ketten bírják ezt a mennyiségű beteget, vagy jó lenne azért még segítség?
Jó lenne még segítség. Nem tudsz mindenkit befoglalni, akinek szüksége lenne erre.
Ezért a szolgáltatásért kell fizetni, vagy az alapítvány fizeti önöket, vagy az egész rendszert?
Egy látogatás, 2 lej. Úgyhogy, ha van 4 hét, vagy 5 hét, akkor 8 vagy 10 lejt kell fizessenek ők. És ennyi, más többet semmit.
Ez ilyen ünnepnapos munka is, vagy hétvégén is kell menni, vagy inkább a 7 munkanapjaira szorítkozik a programjuk?
Inkább a 7 munkanapjaira, de ha valami sürgős, és ha hívnak telefonon, kell menni.
Volt olyan, hogy ünnepnapon vagy hétvégén kellett rohanni a beteghez?
Volt, de ritka. Például karácsonykor elmentünk mi, mert ismerünk nagyon-nagyon rászorult embereket, és akkor elmentünk mi egy kicsit, hogy vittünk neki egy kis ajándékot, valamit.
Szívesen elbeszélgetnek önnel, úgy megosztják az életüket, hogy milyen volt a gyerekkoruk. Szívesen beszélnek, mert én el tudom képzelni, hogy ezek az emberek, akik magányosak, alig várják, hogy valaki oda jöjjön, hogy nem csak a baját, hanem az örömét is úgy rá öntse. Be kell számolni ilyen időt is a munkaprogramjába, hogy jó, gondozom is őket, de azért még 5-10 percig csak meg kell hallgassam.
Igen, ez a legnagyobbik, amit ők nagyon várnak. Mert minden van, ahogy van, megmérjük a vérnyomást, minden, de utána ez a beszélgetés, ez a legfontosabb. Sokan azt mondják, ha én nem mennék hozzájuk, ők szinte egy hétig nem beszélnének senkivel. És ők ezért nagyon boldogok.
És ön kivel beszéli meg a problémáját, ha van? Mert bizonyára önnek is van.
Ha van nekem is problémám, vagy egyszer nekiek is elmondom, hogy most pont ez vagy az, de ha nagyon súlyos, én nem akarom őket az én problémáimmal. Vagy ha éppen fáj is valami, nem is mered mondani, mert azt mondják, hogy én fiatal vagyok, csak idősek, és nekem miért fáj, mert nem szabad. Még a szabadságból is belekötnek sokszor, szeretik mindent, de mégis azt mondják, hogy 5 nap, az sok, hogyha én nem menjek 5 napig hozzájuk. Mert ők nagyon várnak. Nem, hogy nem tudom mit, de ők kell lássanak, hogy én elmentem, és tudják, hogy voltam, és akkor nagy csend van, és jól van mindenféle.
Bizonyára már családtagnak számít sok embernél.
Családtagnak számítanak a legtöbb. Mert van olyan, aki amióta kezdtük, még most is él. És az egész mind 91, 2, 3, 4 is van. És aztán 89, 88, 87, vagy 71, 2-es, alig van egy pár néném.
Meddig lehet ezt erővel bírni? Lelki erővel is, de fizikai erővel is.
Hát most mondjuk úgy eléggé megszoktam, hogy annyi év eltelt, de eleintén elég nehéz volt. Mentél emberhez, megszoktad, és mondjuk rá egy hónapra, vagy valamennyire meghalt. Akkor szenvedsz. Szenvedsz te is. Mert látod, hogy olyan emberekhez mész, akik alig megismerted, és valamennyi időn beül, már nincs az az ember. Mondjuk ebből a szempontból elég nehéz.
Ez hogy tudja feldolgozni?
Szoktuk a kollégákkal is megbeszélni. Még a gyermekiknek is otthon szokak mesélni, hogy milyen helyzetek, mik vannak. Vellek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Maros megyei Nagysármáson vendégeskedtünk. Meghívottainkkal, Barta Erzsébet tanítónővel, iskolaigazgató helyettessel, Lukács Melinda óvodapedagógussal, Székely Rózália nyugalmazott tanárnővel, és Nagy Arankával, a Diakónia munkatársával az iskolai életről, a Kallós Alapítvány által működtetett szorványkollégiumról, valamint az idős beteg személyeknek nyújtott szolgáltatásról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!